Calvin János magyarázata Máté, Márk és Lukács összhangba hozott evangéliumához című könyv harmadik kötetéből olvasok fel. Magyar nyelven kiadta Dávid Gyula, református lelkész, 1941-ben Budapesten. Rábolt Gusztáv fordítása. A gazdag ifjú. Máté evangélium a 19. rész 16-tól 22-ig terjedő versek. És imé hozzájövén egy ember, mondanéki: jó mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? Ő pedig mondanéki: miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Mondanéki: melyeket? Jézus pedig mondta: ezeket. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, hamis tanúbizonságot ne tégy, tiszteld atyádat és anyádat, és szeresd fele barátodat, mint te magadat. Mondanék ki az ifjú: mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Mi fogyatkozás van még bennem? Mondanék ki Jézus: ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek, és kincsed lesz mennyben, és jár és kövess engem. Az ifjú pedig a beszédet halván elméne megszomorodva, mert sok jószága vala. Márk evangélium a 10. rész 17. verstől 22. versig terjedő szakasz. És mikor útnak indult vala, hozzáfutván egy ember, és letérdelvén előtte, kérdezi vala őt: jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerhessem? Jézus pedig mondanéki: miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. A parancsolatokat tudod? Ne paráználkodjál, ne ölj, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne tégy, kárt ne tégy, tiszteljed atyádat és anyádat. Azt pedig felelvén mondanéki: mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus pedig rátekintvén megkedveli őt, és mondanéki: egy fogyatkozásod van. Eredj el, add el minden vagyonodat, és add a szegényeknek, és kincsed lesz mennyben, és jár, kövess engem, fölvévén a keresztet. Azt pedig elszomorodván a beszéden, elméne búsan, mert sok jószága vala. Lukács evangélium a 18. rész 18. verstől 23. versig terjedő szakasz. És megkérde őt egy főember, mondván: jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerhessem? Mondta pedig néki Jézus: miért mondasz engem jónak? Nincs senki jó, csak egy, az Isten. A parancsolatokat tudod? Ne paráználkodjál, ne ölj, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne tégy, tiszteld atyádat és anyádat. Azt pedig mondta: mindezeket ifjúságomtól fogva megtartottam. Jézus ezeket halván mondanéki: még egy fogyatkozás van benned. Add el mindenedet, amit van, és oszd el a szegényeknek, és kincsed lesz mennyországban, és jár, kövess engem. Az pedig ezeket halván igen megszomorodék, mert igen gazdag vala. Ige magyarázat. Máté 16. vers. És imé egy ember. Lukács főembernek, azaz nagy tekintélyű férfiúnak mondja, nem pedig egy valakinek a tömegből. De bár a gazdagság tisztelettel jár, ezt úgy látszik mégis a komoly és a jó embert megillető tiszteletben részesítették. Fontolóra vévén minden körülményt, nem kétlem ugyan, hogy bár ifjúnak mondják, mégis azoknak rendjéből való volt, kik jóra való és elkölcsös életükkel a régi romlatlanságot ápolták. Nem is alattomoskodva jött, mint ahogyan az írástudók szoktak, hanem tanulás vágyból. Tehát szavaival is, leborulásával is azt bizonyítja, hogy hűséges mesterként tiszteli Krisztust. Te megint a vagyon vak szeretete szolgált akadályul arra, hogy előmenetelt ne tegyen Krisztus alatt, akitől különben igen óhajtott volna tanulni. Így manapság is látjuk egyesekről, hogy nincsenek ugyan rossz indulattal, de mivel nem tudom miféle ányszerű szentséggel vannak eltelve, nem örömest ízlelik meg az evangélium tudományát. Hogy aztán helyesebben vélekedjünk a válaszadásról, meg kell jegyeznünk a kérdés módját. Nem egyszerűen azt kérdezi, hogy minő úton juthat el az örök életre, hanem hogy minő jó cselekedettel szerezheti azt meg. Tehát érdemekről álmodozik, amelyekért mint egy illő viszonzásként járna az örök élet. Egészen helyesen utasítja tehát Krisztus a törvény megtartására, melyről bizonyos, hogy az örök élet útja, mint ezt később majd kimutatom. 17. vers. Miért mondasz engem jónak? Ezt a helyreigazítást nem értelmezem, mint a magyarázók jó része, mintha itt Krisztus a maga istenségét jelentené ki. Azt gondolják ugyanis, annyit jelentenek-e szavak, mintha ezt mondta volna. Ha semmi magasabbat sem látsz bennem az emberi természetnél, akkor alaptalanul adod nekem a jó jelzőt, mely egyedül Istent illeti meg. Elismerem ugyan, hogy szoros értelemben véve az emberek, sőt az angyalok sem méltók erre a megtisztelő címre. Mert a jóságnak egy cseppjét sem bírják önmaguktól, hanem Istentől veszik azt kölcsön. Azután, mert bennük csak kezdődött a jóság, de nem fejeződött be. Krisztusnak azonban nem volt más szándéka, mint megvédeni a maga tanításának hitelességét, mintha ezt mondta volna, tévesen nevezelt engem jó mesternek, ha nem ismered el, hogy én Istentől jöttem. Nem az istenségének lényegét védi tehát itt Krisztus, hanem az ifjút vezeti arra, hogy hitelt kell adnia az ő tanításának. Az engedelmességre való némi hajlamtól át volt ugyan már hatva, Krisztus azonban azt akarja, hogy magasabbra emelkedjék, hogy Isten beszédét hallhassa. Mert az emberek, kik szokásuk szerint többnyire az ördögökből csinálnak angyalokat, különbség nélkül jó mestereknek nevezik azokat, akikben semmi istenit sem vesznek észre. Pedig ezek az Isten ajándékainak megszentségtelenítései. Nem csoda tehát, ha Krisztus Istenhez utalja az ifjút, azért, hogy tekintét szerezzen a maga tanításának. Tartsd meg a parancsolatokat! Helytelenül magyarázzák ezt a helyet a régiek közül egyesek, kiket a pápisták követtek, mintha azt mondaná Krisztus, hogy a törvény megtartásával érdemeket szerezhetünk az örök életre. Krisztus azonban nem arra volt tekintettel, hogy mire képesek az emberek, hanem felelt a föltett kérdésre, hogy mi a cselekedetek igazsága. Azt tudnillik, melyet a törvény megállapít, s csak ugyan úgy kell gondolnunk, hogy Isten egybefoglalta a szent és kegyes élet szabályát, melyen az igazságosság alapszik. Mert nem is alaptalanul mondta ezt Mózes, ki ezeket teszi, élni fog bennük. Továbbá, bizonyságul hívom a mennyet és a földet, hogy ma előtökbe adtam nektek az életet. Nem szabad tehát tagadnunk, hogy a törvény megtartása igazság, és ezzel megszerzi magának az életet, ki mindenben megtartja a törvényt. Mivel azonban mindannyiunkat magunkra hagy Isten dicsősége, a törvényben csak is gyalázás lesz található. Ezért nincs más hátra számunkra, mint hogy az igazság ingyen kegyelemből való ajándékához meneküljünk. Pál ennél fogva kétféle igazságot állapít meg, a törvény és a hit igazságát. Az előbbit a cselekedetekbe helyezi, az utóbbit pedig kizárólag Krisztus kegyelmébe. Ebből következtetjük, hogy Krisztus-e válasza megfelel a törvénynek, mert a cselekedetek igazsága felől kérdezősködő ifjút arra kellett előbb megtanítania, hogy senki sem igaz Isten színe előtt csak az, aki eleget tett a törvénynek, ami lehetetlen. Úgyhogy gyöngességéről megbizonyosodva a hit támogatásához folyamodjék. Elismerem tehát, hogy mivel Isten az örök életet ígérte jutalmul a törvény megtartóinak, ha testi gyöngességünk nem gátolna bennünket, ezt az utat kellene követnünk. De a Szentírás tanítása szerint a mi hibánkból történik, hogy ajándékozás útján kell megkapnunk, amit érdemeink révén el nem nyerünk. Ha valaki azt vetné ellen, hogy hiába adja elénk a törvény az igazságot, ha ennek soha senki nem lehet részese, erre azt válaszolom, hogy mivel kezdet ez, mely a kéréssel nyert igazsághoz vezet bennünket, ezért éppen nem fölösleges. Ezért Pál mindenkit kirekeszt a törvény igazságából, mikor azt mondja, hogy a törvény cselekedeteiből senki sem igazul meg. Ez a hely megsemmisít aztán minden koholmányt, minket a pápisták gyártottak, hogy az üdvösséget megszerezzék maguknak. Nem csak abban csalódnak ugyanis, hogy jó cselekedetekkel akarják magukhoz lekötni Istent, hogy ő az üdvösséget mint egy megérdemelten juttassa ő nekik, hanem mikor hozzáfognak a jó cselekvéshez, nem törődve a törvény tanításával, az ő hamis áldozásaikra figyelnek. Nem mintha nyíltan megvetnék Isten törvényét, hanem mivel az emberi hagyományokat jóval többre nézik. De mit mond Krisztus? Azt, hogy Isten egyedül azt a tisztelésmódot helyesli, amelyet ő maga rendelt. Mert az engedelmesség értékesebb ő előtte minden áldozatnál. Aki tehát a Krisztus iránt való engedelmességhez igyekszik szabni életét akkor, mikor a pápisták a hiába való hagyományokkal foglalják el magukat, az fordítsa minden igyekezetét a törvény parancsolatainak megtartására. 18. vers. Ne ölj! Csodálatos, hogy Krisztus bár azt akarta, hogy teljes egészében megtartsuk a törvényt, mégiscsak a második táblát érinti. De azért teszi, mert a szeretet kötelességeiből jobban meglátszik, hogy kinek-kinek milyen a lelkülete. Az Isten iránt való kegyesség előbbre való ugyan. De mivel a képmutatók sokszor színlelik az első tábla megtartását, a vizsgálat megtartására alkalmasabb a második tábla. Tudjuk meg tehát, hogy Krisztus azokat a parancsokat választotta ki, melyekben megvan a valódi igazság bizonyítéka. Sinekdoché útján azonban a rész alatt az egészet érti. Hogy a szülők tisztelésére vonatkozó parancsolatot utolsó helyre tette, ennek sincs semmi jelentősége, mert a megállapított sorrendre nem volt semmi tekintettel sem. Közben érdemes megjegyezni, hogy ez a parancsolat a második táblára tartozik. Hogy félre ne vezessen senkit sem Józsefusz tévedése, ki azt hitte, hogy az első táblára tartozik. Hogy a legvégén ezt teszi hozzá, szerest fele barátodat, ebben nincs semmi eltérő sem az előbbi parancsolatoktól, amennyiben ez általános magyarázata valamennyinek. 20. vers. Mondani ki az ifjú. Rejánézve holtnak kellett lennie a törvénynek, minthogy oly igaznak képzelte magát. Ha ugyanis képutatóan nem hízelgett volna önmagának, az aladatosság megtanulására a legalkalmasabb volt az az intés, hogy a törvény tükrében nézze meg a hibáit és bűneit. De megrészegedve az ostoba bizakodástól, egész bátorsággal mondja, hogy ő gyermekségétől fogva becsületesen megfelelt a kötelességének. Pál vallomása szerint ugyanez történt ő vele is. Azt mondja ugyanis, hogy meg volt győződve arról, hogy él, míg rejtve volt előtte a törvény ereje. De miután megértette, mire képes a törvény, ez a meglátás sebet ütött rajta. Ezért Krisztus válasza, mely erre következik, ez ember értelméhez volt intézve. Nem kíván azonban tőle Krisztus semmi olyant, ami a törvény parancsolatai ellen volna. De mivel az egyszerű felsorolás semmi hatással sem volt rá, más szavakkal leplezi le a fösvénység titkos betegségét. Elismerem, sehol sincs a törvényben parancs arra, hogy adjuk el mindenünket. De mivel az a célja a törvénynek, hogy az embereket önmaguk megtagadására vezesse, és világosan kárhoztassa a kapzsiságot, látjuk, hogy Krisztusnak nem volt egyéb célja, mint megváltoztatni az ifjú hamis meggyőződését. Ha ugyanis teljesen ismerte volna magát, a törvény említésének hallatára megvallotta volna, hogy ő Isten ítéletének van alávetve. Így azonban, mivel a törvény puszta szavai nem győzik meg eléggé bűnösségéről, más szavakkal erőszakolja ki belőle bensőbb gondolatait. Mert ha a törvény ellenére kívánna tőle Krisztus bármit is, önmagával jönne ellentmondásba. Csak az imént tanította azt, hogy a törvény parancsolatai magukban foglalják a tökéletes igazságot. Hogyan vágna hát ezzel egybe, ha fogyatékossággal vádolná meg a törvényt? Tegyük még hozzá, hogy hamis volna Mózesnek föntebb idézett bizonyságtevése. Krisztus tehát nem a törvény megtartásán kívül vesz észre egy fogyatkozást az ifjúban, hanem magában a törvény megtartásában. Mert bár sehol sem kényszerít is bennünket a törvény mindenünk eladására, mégis, mivel megsemmisíti minden bűnös vágyunkat, mivel a kereszt türelmére nevel, és mivel azt akarja, hogy legyünk készek az éhezésre és nélkülözésre, nagyon távol állt az ifjú annak teljes betöltésétől addig, míg gazdagságához ragaszkodva lángolt a kapcsiságtól. Egy fogyatkozást említ, Azért, mert nem tartja szükségesnek beszélni a paráználkodásról és emberülésről, hanem az ő különleges baját akarta megfeddeni, mintha ujjával nyúlna a sebbe. Meg kell azonban jegyeznünk, nem csak az eladást ajánlja, hanem azt is, hogy adja a szegényeknek. Mert a vagyontól megválni magában még nem volna erény, hanem inkább dicsekvő hiúság. A pogány történetírók magasztalják a tebai Kratest, mert pénzét és minden értékes dolgát a tengerbe vetette, abban a hitben, hogy csakis javai elvesztése után lesz majd nyugton. Mint a bizony nem lett volna jobb kiosztani másoknak, amit a maga számára fölöslegesnek tartott. Mint hogy a szeretet a tökéletesség köteléke, bizonyára semmi dicséretet sem érdemel, ki magával együtt másokat is megfoszt a pénz használatától. Krisztus tehát nem egyszerűen az eladást, hanem a szegények megsegítésében való bőkezűséget dicséri. Még jobban sürgeti Krisztus a test megöldöklését, mikor ezt mondja, kövess engem. Mert nem csak azt ajánlja, hogy adjon, hanem azt is, hogy vegye vállaira hordozás végett a keresztet, mint ezt Márk világosan ki is mondja. És ennek az ösztökélésnek is bántania kellett az ifjút, mert otthona hűvösön és nyugalomban kényelmesen élvén, soha a leghalványabb fogalomhoz sem jutott arról, mit jelent megfeszíteni a régi embert, s megfékezni a testi vágyakat. Nagyon nevetségesek azonban a barátok, amikor a helyre hivatkozva maguknak tulajdonítják a tökéletes állapotot. Először is könnyű következtetni arra, hogy nem vonatkozik különbség nélkül mindenkire az a parancs, hogy adják el mindenüket. Bűnt követel ugyanis a földműves, ki munkájából szokott éldegélni és gyermekeit táplálni, ha minden kényszer nélkül eladná vagyonkáját. Megtartani tehát azt, amit Isten kezünkbe adott, nagyobb erény, mint mindenünket elkutyavetyélni. De juttassunk némi részt a szegényeknek, önmagunk és családunk szerény és takarékos ellátása után. De milyen is az a nagyszerű eladás, melyel a barátok kérkednek? Minthogy nagy részüknek nincs otthon mit enniük, a monostorokba veszik be magukat, mint egy jól megrakott ketrecekbe. Önmagukról ugyancsak serényen gondoskodnak, hogy tunyasságukban idegen kenyéren hízzanak. Persze, nagyszerű csere, mikor arra kaptak parancsot, hogy mások közt osszák szét jogos tulajdonaikat, s nem elégedvén meg a magukéval, elragadják a másokét. Márk, 21. vers. Jézus pedig reját tekintvén megkedveli őt. Nagyon is gyerekes koholmány, amit ebből hoznak ki a pápisták, hogy tudnilik az erkölcsileg jó cselekedetek, melyek nem a szentlélek ösztönzésére jönnek létre, hanem megelőzik az újjászületést, megfelelő érdemeket szereznek. Ha ugyanis Isten szeretete alapján jön létre az érdem, akkor azt mondhatjuk, hogy érdemeket szereznek a békák és a bolhák is, mert Isten minden teremtményét szereti kivétel nélkül. Érdemes tehát különbséget tennünk a szeretet fokai között. Ami a szóban forgó helyet illeti, legyen elég röviden tudnunk azt, hogy Isten csakis a fiait öleli magához atyai szeretettel, akiket az örökbefogadás lelkével újjászül, és ez a szeretet eszközli, hogy az ő ítélőszike előtt tetszésre találnak. Eszerint az értelem szerint szerettetni az Istentől és megigazulni ő előtte hasonló jelentésű kifejezések. Néha azonban azt mondják Istenről, hogy szereti azokat, kiket sem tetszésre nem méltat, sem meg nem igazít. Mivel ugyanis kedves dolog ő előtte az emberi nem megtartása, mely igazságosságot, méltányosságot, önmegtartóztatást, okosságot, becsületességet és mértékletességet kíván, azt mondják, szereti az állami erényeket. Nem mintha ezek az üdvösség vagy kegyelem szempontjából érdemszerzők volnának, hanem mivel az általa helyeselt végcélra vonatkoznak. Ilyen értelemben a különböző szempontok szerint Arisztideszt és Fabriciuszt szerette, de gyűlölte is. Jegyzet: Arisztidesz athéni államférfiú volt. Krisztus előtt 540 és 467 között élt. Kiváló szerepet vitt a perzsák ellen vívott szabadságharcban. Polgártársai igazságos névvel tisztelték meg. Fabricius Lucinus Krisztus előtt 3. században élt Rómában. Tiszta becsületessége miatt kapta az igazságos nevet. Jegyzet vége. Tehát ilyen értelemben a különböző szempontok szerint Arisztideszt és Fabriciust szerette, de gyűlölte is. Amennyiben ugyanis külső igazsággal ékesítette fel őket, mégpedig a közjó érdekében, szerette bennük a maga művét. Mivel azonban a szívük tisztátalan volt, az igazság megszerzésére semmiben sem volt hasznukra az igazság külső látszata. Tudjuk ugyanis, hogy egyedül a hit tisztítja meg a szíveket, és hogy egyedül Krisztus tagjainak adatik az egyenesség lelke. Így oldódik meg az a kérdés, hogy hogyan szerethette Krisztus ezt a gőgös és képmutató embert, mikor Isten előtt ez a két bűn a leggyűlöletesebb. Nem képtelenség ugyanis, hogy szereti ő azt a jó magot, melyet Isten ültetett egyes természetekbe. Úgy azonban, hogy a személyeket és cselekedeteket romlottságuk miatt elveti. Máté 22. vers. Elméne megszomorodva. Az eredmény mutatta meg végül, mennyire távol volt ez az ifjú attól a tökéletességtől, melyre Krisztus hívta. Mert miért is vonná ki magát Krisztus tanítása alól, ha nem azért, mert nehezire esik megválni a gazdagságtól. Ha pedig nem vagyunk készen a szegénység elviselésére, nyilvánvaló, hogy a gonosz kívánság uralkodik bennünk. És ez az, mint az elején megmondtam, hogy Krisztus, mikor azt parancsolja, adja el mindenét, ezzel semmit sem toldott a törvényhez, hanem az ifjú titkos bűnét bizonyította be. Mentől jobban szenved ugyanis valaki ebben vagy abban a bűnben, ennek megróvásával annál inkább a nyilvánosság elé kényszerül. Ez a példa továbbá arra int bennünket, hogy ellen kell állanunk a testnek, hogy álhatatosan megmaradhassunk Krisztus iskolájában. Eltávozott Krisztustól ez az ifjú, ki tanulásvágyal is szerénységgel jött hozzá, mert kemény dolog volt ránézve búcsút mondani megszokott bűnének. Ez történik velünk is, ha Krisztus kegyelmének édessége ízét nem veszi a test minden csábításának. Hogy ideiglenes volt-e ez a kísértés, s józan eszére térte később ez az ifjú, nem tudjuk. Valószínű azonban a gyanítás, hogy fösvénysége egészen elvonta őt attól, hogy valami előmenetelt tehessen. Következik Máté evangélium a 19. rész, 23. verstől 26. versig terjedő szakasz. Jézus pedig mondta az ő tanítványainak, bizony mondom nektek, hogy a gazdag nehezen megy be a mennyeknek országába. Ismét mondom pedig nektek, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. A tanítványok pedig ezeket hallván feletté bámélkodnak vala mondván, kicsoda üdvözülhet tehát. Jézus pedig rájuk tekintvén mondanékik, embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Márk evangélium a 10. rész, 23. verstől 27. versig terjedő szakasz. Jézus pedig körültekintvén mond a tanítványainak, mi nehezen mennek be az Isten országába, akiknek gazdagságuk van. A tanítványok pedig elámélkodának az ő beszédén. De Jézus ismét felelvén, mondanékik, gyermekeim, mi nehéz azoknak, akik a gazdagságban bíznak az Isten országába bemenni. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. Azok pedig még inkább álmélkodnak vala, mondván maguk között, kicsoda üdvözülhet tehát? Jézus pedig rájuk tekintvén mondta, az embereknél lehetetlen, de nem az Istennél, mert az Istennél minden lehetséges. Lukács evangélium a 18. rész, 24. verstől 27. versig terjedő szakasz. És mikor látta Jézus, hogy ez igen megszomorodék, mondta, mi nehezen mennek be az Isten országába, akiknek gazdagságuk van. Mert könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. Akik pedig ezt hallották, mondának, ki üdvözülhet tehát? Ő pedig mondta, ami embereknél lehetetlen, lehetséges az Istennél. Magyarázat. Máté 23. vers. A gazdag nehezen negyen bé. Nem csak arra figyelmeztet Krisztus, mi ártalmas és halálos dögvész a fösvénység, hanem arra is, hogy mi nagy akadály a gazdagság. Márknál enyhíti ugyan szavai szigorát, mikor mondását csak azokra vonatkoztatja, akik a gazdagságokban bíznak. Szerintem azonban e szavakkal nem annyira helyre igazítja, mint inkább támogatja előbbi mondását. Mintha azt mondaná, nem kell csodálatosnak tartaniuk, hogy a gazdagoknak annyira megnehezíti a mennyországba való belépést, mert majdnem mindenkinek általános baja az, hogy a javaiban bizakodik. Azután egyformán üdvös is ez a tanítás mindenkire. A gazdagra azért, hogy a veszedelem felül megintetvén ügyeljenek magukra, a szegényekre pedig, hogy sorsukkal megelégedvén ne áhítsák oly vágyva, ami inkább kárukra volna, mint hasznukra. Kétségtelen ugyan, hogy a gazdagság önmagában véve éppen nem szolgál akadályul arra, hogy Istent kövessük. De az emberi természet gonoszságánál fogva alig lehetséges, hogy topzódásba ne merüljenek, kik nagy bőségben vannak. Akik tehát dúskálnak a vagyonban, azokat mintegy láncokkal lebilincselten tartja a sátán, hogy ne áhítozzanak az ég után. Sőt, maguk temetik el, és bilincselik meg magukat, és teszik a föld rabjaivá. A tevéről való hasonlat, amit mindjárt hozzátesz, növeli a nehézséget. Ezzel ugyanis jelzi, hogy a gazdagok jobban dagadoznak a gőgösségtől és elbizakodottságtól, hogy sem ama korlátok közé engednék magukat szorítani, melyben Isten tartja az övéit. Véleményem szerint a kamelusz szó itt inkább hajókötelet, görög szó, mint tevét, görög szó jelent. 25. vers. A tanítványok pedig ezeket hallván felettébb álmélkodnak. Elcsodálkoznak a tanítványok, mert nem kis aggodalmat támaszthat bennük, hogy a gazdagok előtt el van zárva az Isten országába való belépés. Hiszen bárhová fordítsuk tekintetünket, ezer akadály tolul szemeink elé. Jegyezzük meg azonban, úgy rendítette meg őket ez a bámulat, hogy azért nem távoztak el Krisztus tanításától. Egészen másként történt a dolog a föntebb említett ifjúval. A szigorú parancs annyira elrémítette őt, hogy elszakadt Krisztustól. Ezek pedig, bár bizonytalankodva kérdezik, hogy ki is üdvözülhet hát, mégsem távoznak el tőle, hanem igyekeznek kétségbeesésüket legyőzni. Nekünk is hasznunkra lesz tehát, ha mindannyiszor megijedünk Isten fenyegetésére, valahányszor valami szomorú és félelmes dolgot ad tudtunkra. Csak el ne fogyjon, hanem inkább feléledjen a bátorságunk. 26. vers. Embereknél ez lehetetlen. Nem szabadítja meg Krisztus teljesen övéi elméjét minden aggodalomtól. Nekik ugyanis üdvös dolog érezni, mi nehéz bejutni az égbe. Nem szabadítja meg őket először azért, hogy minden igyekezetüket erre összpontosítsák. Azután, hogy magukban nem bízva az égből kérjenek segítséget. Látjuk, mennyire lusták és gondatlanok vagyunk. Mi történik akkor, ha azt gondolnák a hívők, hogy a lélek kedvéért nekik kényelmes és kellemes térségen kell járniok? Ez az oka tehát annak, miért nem kisebbíti Krisztus a veszedelmet. Bár látja, hogy ez megfélemlítette a tanítványokat. Sőt, inkább nagyítja. Előbb ugyanis csak nehéznek mondta, most pedig egyenesen lehetetlennek. Világos ebből, hogy helytelenül cselekesznek azok a tanítók, akik nem mernek így keményen beszélni, hogy kedvében járjanak a test tunyaságának. Pedig inkább Krisztus példáját kellene követniük, ki beszédét aként irányítja, hogy megtanítsa az önmagukban lesújtott embereket egyedül Isten kegyelmére támaszkodni, és egyúttal könyörgésre is buzdítsa őket. Okosan támogatja tehát az emberek gyöngességét. Nem úgy, hogy nekik bármit is megenged, hanem úgy, hogy elméjüket az Isten kegyelmében való bizakodásra bátorítja. Krisztus eme válasza pedig megcáfolja azt az általában ismert alaptételt, melyet Hieronymusból merítettek a pápisták, hogy aki a törvényről azt mondja, hogy lehetetlen megtartani, átkozott legyen. Krisztus ugyanis világosan kijelenti, hogy az emberek nem képesek az üdvösség útján haladni, ha segítségükre nem jön Istennek kegyelme.